amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Keresztes János színész, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház program koordinátora, a napembere, aki korábban társulati tagként és szabadúszóként is volt színházi színész, de dolgozott sajtóreferens, rendezőasszisztens, reklámszövegíró, illetve művészi titkár munkakörben is. Kereskedelmi reklámok, ismeretterjesztő filmek narrátora, jellegzetes beszédhangját országszerte ismerik. Karrierje tehát szerteágazó, betekintünk mindenhova egy kicsit. Zene után már is kezdünk, és természetesen kitérünk a Margit-szigeti Szabadtéri Színház nagy nemzetközi színészeire is, akik várhatóak idén-nyáron a színpadon. Maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Keresztes János színész, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház program koordinátora, a napembere, akit köszöntök. Szia!
Szia! Hello!
Azt mondtam, ha megszól, az biztosan meg fogják ismerni a hangodat azonnal, mert hogy országszerte ismert, hiszen kereskedelmi médiában is hallható vagy, regionális médiában, most azon gondolkodom, hogy jól mondom, mert olyat nem mondunk, hogy médiák, igen, média. Tehát nagy részt te jelen vagy sok helyen, illetve rengeteg akár természetfilmből ismerhetnek, ugye? Beszélj már,
sok ilyesmit csinálok, tehát rádió, tévé reklámokat mondok, illetve dokumentumfilmek narrátoraként talán már találkozhattak azzal a beszédhanggal, ami most éppen szól itt a rádióban. Igen, valóban.
Nos, kérdeznélek nagyon szívesen arról, hogy annak idején hogyan jött is ez a színészet, és persze nyilván ki is térünk rá, de közben az is egy érdekes dolog, amikor valaki a hangjával dolgozik, és mondjuk a hangja olyan, ami nagyon alkalmas arra, hogy az embereknek a lelkét, szívét, fülét, idegrendszerét simogassa. Mindig azt szoktam mondani, ez nagyon jó, de ez egy adottság. Tehát ezért tudsz rá vigyázni, meg tudsz vele dolgozni, de összességében kaptad a jó Istentől, tehát köszi, oké, van egy jó munkaeszközöd. Szóval az, hogy neked ez egy olyan értelemben járhatóbb út, hogy keresnek erre, és kell lesz, és nem tudom, az hogyan bizonyosodott be, vagy mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy ez egy érték, amivel te dolgozhatsz.
Véletlenek sorozata volt, amikor ez megtörtént. Én a Veszprémi Petőfi Színház színészkedő stúdiójába jártam a 90-es évek elején, és ott akkor létrejött egy rádió, ami azóta már nem működik, és akkor az akkori kolléganőm kérdezte meg, hogy figyelj, mondok ott reklámokat, és most férfi hangot keresnek, van-e kedved feljönni? És akkor felmentem, megcsináltunk egy-két próbafelvételt, aztán valahogy így ott maradtam, és ez nekem onnantól kezdve mindig egy ilyen második vonal volt az életemben, amit aztán sokszor első vonal is lett azt a később.
És akkor ezzel együtt jött az, hogy erre vigyázni kell, erre ezt képezni kell, mert ez a szép beszéd az sem adja magát feltétlenül. Tehát az, hogy hangsúlyozol, hogy hova teszed hát tulajdonképpen a hangsúlyt, vagy hol veszed a levegőt, hogy hangzik, mit mondasz, ezt akkor onnantól elkezdted külön tanulni, vagy figyelni rá?
Igen, igen, sokat figyeltem rá, és általában mindig azt csinálom, hogyha van egy nagyobb szöveg, akkor ezt mindig bekottázom. Tehát olyan szinten, hogy hol vegyem a levegőt, mi az, ami hangsúlyosabb, hogyha van erre lehetőség, nyilván amikor az ember filmeket szinkronizál, velem ez ritkán történik, akkor ugye...
Pedig annyira azt gondolnám, most így hallgatom a hangodat, hogy biztosan ismerlek filmekből, de valószínűleg inkább sok minden más helyről.
Egy-kettőt csináltam, de olyan sokat nem. Viszont az egy teljesen más koncentrációt igényel, hiszen ott minden egyben, élőben történik, gyakorlatilag pár másodperccel előtte látja az ember a képet, és képre kell mondani. Ez egy készség, vannak nagyon sokan, akik ezt nagyon-nagyon jól csinálják. Annó nagyon jó barátom volt a Selmeci Roli, ő volt az, aki első olvasása teljes filmeket képre mondott. Vannak párom most is.
Most pont néztem egy olyan sorozatot, amit még ő kezdett el, és aztán nyilván a sorozat közben történhetett az ő halála, és aztán utána váltottak, és azon gondolkodtam, a Kautsky Armand vette át a helyét, és azon gondolkodtam, hogy ilyenkor milyen nehéz lehet az is, hogy azt a fajta hangszint megkeresni, ami a folytatása lehet, amiből igazából nem veszed feltétlenül úgy észre, vagy nem bántó a különbség, mert hogy ahhoz a karakterhez, akit ő 4 évadon keresztül játszott, teljesen hozzánőtt az ő hangja. Pont valamelyik nap gondolkodtam ezen, meg hogy az is nehéz lehet, aki átveszi.
Igen, nyilván a hangtechnikusok és hangmérnökök is nagyon sokat hozzá tudnak tenni, hogy ezt valahogy közös nevezőre hozzák a két beszédhangot, de emberileg is nehéz, hiszen ők például nagyon jól ismerték, nagyon jó barátok voltak, úgyhogy az se lehet egy könnyű, amikor valaki átvesz egy szerepet így módon, ilyen sajnálatos módon.
Igen, de valahogy ez is benne van ebbe a színészlétben, nem ebbe a játékba. Sok ilyet hallottam már, hogy a színészeknek a legfőbb vágya, hogy az utolsó pillanatig játszanak. És van, akinek ez megadatott, Székely József, Hauman Péter, tehát hogy jó páran voltak, akik úgy mentek el, hogy tényleg sokáig benne voltak, vagy hát az utolsó pillanatig játszhattak, és hogy van egy ilyen, hogy azt mondja az ember, hogy és majd, ha én egyszer elmegyek, akkor majd valaki átveszi a helyemet, mert ez így van rendjén. Aztán persze az is történik, hogy akkor azt a darabot többet nem játszák, hát ez nyilván attól függ, hogy hogyan döntenek színházi körökben erről, de hogy benne van ebbe az örök játék létbe a végejáték is.
Hát igen, nagyon sok idős kollégával beszéltem erről, és valóban azt mondják, hogy az a fajta figyelem, a közönség figyelme, az ember saját figyelme, a kollégákra való figyelem, az hiányzik az életből akkor, hogyha az ember nem játszik, és amikor ők ezt megtapasztalják, akkor felmerül az igény, ha csak egy kicsit is, ha csak 3 mondatot, ha csak 5-öt, vagy 1-et, de legyen feladat, mert akkor már másként kell fel az ember, hogyha este előadása van. Az már egy ünnepi pillanat, ami befolyásolja az egész napot, és szeretik az emberek, hogyha sok-sok ilyen kitüntetett pillanat van az életünkben, és
annak idején egyébként, bocsánat, fejezben nyugodtam. Tehát az idős kollégáknál nyilván az is egy fontos, valószínűleg az a életben tart, nem?
Igen. Nincs olyan, szerintem nincs olyan, hogy egyik napról a másikra valaki saját akaratából ezt abba hagyja.
Igen.
Ilyen biztos nincs.
Igen, most, hogyha így visszagondolok, igen, tehát, hogy játszanak, amíg tudnak.
Igen.
És annak idején neked mi volt ebben a vonzó? Mert kisgyerekként biztos nem a vége. Igen.
Ez nagyon érdekes, mert volt egy legjobb barátom, és nagyon szerette a színházat, és elkezdtünk még középiskolásként kisebb előadásokat, diákszínjátszó fesztiválokon előadni, és akkor nagyon sokat nyertünk, és valahogy ő volt az, aki engem a színjátszás felé terelt. Az nagyon érdekes, hogy aztán, amikor később évek múlva együtt elmentünk, mint ahogy említettem, a Veszprémi Petőfi Színház színészképző stúdiójába, ő egy év után ott hagyta, és ő azóta informatikus, én pedig ott maradtam.
Jobban keres, nem?
Nem tudom.
Mindegy, mondom, nem ez a szempont feltétlenül, de hogy a színészetben valaki beleszeret, akkor, és tényleg az az ő útja, akkor úgyse tud róla letérni. Vagy ilyen társszakmákba tud szerintem elmenni, mint amikbe te is. De kell a figyelem, nem? Tehát az fontos.
Nagyon. És az embernek a saját figyelme is kell, hogy akkor, amikor benne van az ember egy feladatban, nagyon érdekes, hogy akkor belülről nézi a dolgokat, és mindig meg kell találni azt, hogy egy kicsit kívülről is lássuk magunkat, hogy objektív módon lássuk azt a helyzetet, amiben éppen vagyunk. Tehát én ilyen módon is fontosnak tartom a figyelmet.
Viszont nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy könnyű most ez a kenyér, a színházi vagy a színészlét. Ugye van, aki valahol tag, társulati tag, van, aki szabadúszó. Te mindkettőt megtapasztaltad. Melyikkel mi volt az érzésed?
Én mindig csináltam a színház mellett mást is.
Több láb.
Igen, tehát, és hogyha őszinte akarok lenni, és miért ne lennék az, bennem sosem volt az a fanatikus elhivatottság, mint ami sok kollégámban benne van. És a feleségem képzőművész, és ő például ugyanilyen elhivatottsággal végzi a festészetet, és én ebben nagyon-nagyon támogatom, de hogyha önmagamat nézem, akkor bennem ez sosem volt. Uh-huh. Tehát, és valószínűleg ezért tudtam mindig abba hagyni a színházat.
Hát biztos meg, és ez fontos, hogy ki tudod mondani magadról, tehát meg tudod ezt fogalmazni.
Nekem van olyan, volt kollégám, barátom, akivel egy társulatnál voltunk. Én tudom róla, hogyha ő egy hétig nem mehetne fel a színpadra, akkor ő nem élne tovább. Megszűnne a kapcsolat a külvilággal, a saját életével. És ez így helyén is van, de azt ki kell mondjam, hogy bennem ez sosem volt.
Hát akkor az könnyebb. Ilyen értemben akkor neked van. Könnyebb, hiszen te látsz magad előtt más utakat
igen.
is.
Igen, hát mint ahogy mondtad korábban, hogy ugye rádió, tévé reklámokat mondok, konferálok rendezvényeket, ami nagyon-nagyon érdekes, az édesanyám a múltkor elővett egy fényképet, és egy mappát, és hogy az óvodában én konferáltam az óvodai műsort, de mappában olvasni nem tudtam, de az óvónő jelekkel leírta, hogy éppen kijön, és én onnan olvastam, mert ugye minden óvodástársamnak ismertem a jelét, meg hogy éppen versnek is mindenek volt külön jele, és akkor én már akkor olvastam, de csak képolvasással természetesen, és 4-5 évesen már műsort vezettem, és ez nagyon érdekes visszacsatolás, hogy az édesanyám erre emlékeztetett.
Azt mondják, minden elhívódásnak ott van a gyökere a gyerekkorban.
Akkor hát, erre, neked ez egy bizonyíték.
Neked erre, igen, ott van a bizonyíték, hogy te ezt már akkor is szeretted, és ez is egyfajta szereplés, egyfajta koncentráció, sőt, egyébként én azt gondolom, hogy egy elég erőteljes koncentráció, mert az, hogy a konferáló, vagy a konferencié milyen hangulatot teremt, hogy viselkedik, az nagyon meghatározza az egész estnek, vagy eseménynek a hangulatát.
Ez abszolút így van, és nyilván mindig nagyon felkészülök. Azért érdekes, hogy most itt vagyunk, mert ez az egyetlen helyzet, amire nem tudok felkészülni. Tehát nincs egy olyan forrásanyag, amit mondjuk, hogyha kapok egy rendezvény esetében, akkor maximálisan felkészülök, mint ahogy egy műsorvezető, vagy
nem, mint úgy érted, hogy nem tudod, hogy miről fogunk, vagy hogy fogok kérdezni? Vagy
igen, igen. Tehát más az, amikor az ember...
Ez szokott lenni, hogy ezt szeretnék előre. Igen.
Gépelt szöveget olvas fel, szépen hangsúlyozva, és pontosan minden a helyén van. Nyilván élőben az embernek a saját életéről kell egy-két dolgot mondani, akkor annyira igazán nem lehet felkészülni, hiszen ami benned felmerül kérdés, azt talán még te se tudtad 2 perccel ezelőtt.
Hát van ilyen, hogy te szokták ezt, van, aki azt kéri, hogy hagyd kapja meg előre. Én bevallom őszintén, én nem szoktam soha senkinek semmit előre elküldeni, de ez adódik abból is, hogy mondjuk egy napi 2 műsornál ez nem elvárható. Meg én is ebben hiszek, hogy azt gondolom, hogy itt elkezdünk beszélgetni, legyen ez egy beszélgetés, ne egy előre legyártott valami. És valóban én is abból kapok impulzusokat, ahogy te viselkedsz, hogy látom, hogy mi az, ami téged érdekel, mi az, amire szívesen beszélsz, mi az, amiben úgy érzem, hogy már nincs több benned, de közben ezt így még senki nem fogalmazta meg, hogy ez nehéz, de valószínű te, aki minden egyes szereplésednek tisztában kell legyél azzal, hogy mennyire koncentrált vagy, hogy mi után mi következik, te jobban érzékeled ezt, hogy hoppá, most ez egy olyan helyzet, amiben nem biztos, hogy előre tudod, hogy mi lesz.
De hát ilyen az élet, rengeteg ilyen terület van, amikor nem tudjuk, hogy mi történik, akár hogyha most kimegyünk az utcára, akkor is mert lesz valami. Mindig a váratlan helyzetek, azok a figyelmet is egyébként nagyon koncentráltá teszik. És nyilván most így eszembe jut, hogy a konferálásból adódóan én nagyon sokszor ugrottam be színházi előadásokba, amikor csak tényleg 1-2 nap volt, előfordult az is, hogy csak pár óra, és akkor van egy ilyen koncentrált figyelem, ami valahogy belehúzza az embert a jelenbe, vagy lehet, hogy csak a jelennek az illúziójában, és ez egy nagyon jó érzés, főként, amikor az ember színpadon van, hogy az van, ami van. Nem gondolkodunk azon, hogy nem tudom, be kell fizetni egy csekket, vagy nem tudom, tehát semmit, tehát van egy karakter, amelynek a tulajdonságaival tisztában van az ember, és csak az van, ami van, az a helyzet, ami ott történik a színpadon. Ez egy jó érzés.
Azt szokták mondani egy premier előtt, hogy még kicsit szétesett, de majd az adrenalin összerántja, nem? Tehát van az a pont, ahonnan már nem tudsz egyébként hogy készülni rá, majd ott a helyszínen.
Igen, tehát nyilván felkészültnek kell lenni.
Hát persze, hát amit lehet, azt mindent meg bele kell tenni, de vannak helyzetek. És egyébként, hogyha már a konferenciáságnál tartunk, és ugye mondtam, hogy biztosan meghatározza a hangulatot az, hogy te milyen vagy, hogy viselkedsz, de, és biztos, hogy erre is nehéz válaszolni, mert gondolom, hogy ezt valamelyest ösztönből vagy tapasztalatból csinálod már, de mégis ahhoz, hogy egy közönségnek megragadd a figyelmét, amikor mondjuk olyan szétszórtabb, akár a napszakból adódóan, akár azért, mert már hosszú ideje várakozik, vagy mit tudom én, még nem olyan izgalmas, akkor te neked milyen eszközeid vannak, hogy magadra, vagy az eseményre vondd a figyelmet, hogy megszüntesd a morajlást, hogy olyan állapotba kerüljön a közönség, amilyenbe mondjuk tőled azt elvárják.
Én mindig azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben én azért vagyok ott, hogy szolgáljam azt az eseményt, ami ott történik, és nem rólam kell szóljon az, ami a színpadon megvalósul. Ezért mindig van egy, például egy felkonf szöveget előre kitalálok, de hogyha közben megyek fel a színpadra, és történik valami, akkor azt valamilyen módon beleszövöm a mondandómba. Illetve azt szoktam csinálni, ez egy ilyen titok, tehát hogy ezt senki nem szoktam
mondtál.
Elmondani.
Akkor nem kikapcsoljálak, akkor?
Hogy létrehozok így a fejemben 1-2 panelt, egy nem tudom, 3-4-et, amiről akkor beszélek, amikor arról gondolkodom, hogy utána mit mondjak.
Ja, értem.
Tehát, hogy kitöltsem azt az időt, igen, hogy erre igen. Nem kell figyelnem, hogy mi a tartalma ennek a mondatnak.
Ezek, De vajon mi jön most,
hogy mit fogok csinálni, mi a következő fellépő, és akkor nem tudom, el lehet mondani bármi praktikus információkat, hogy nem tudom, hogy merre van a mosdó, vagy hogy milyen szolgálati közlemények vannak, vagy hogy lesz egyébként holnap is nap, és akkor pedig ez a műsor lesz, vagy a délutáni programot ajánlom, és közben nyilván ilyenkor mindig azt érezheti a hallgató, hogy egy kicsit lassabban beszélek.
Abszolút.
Mert azon gondolkodom, hogy mit fogok majd ez után mondani.
Ez a műsorvezetésben is van, képzeld el. Sőt, van olyan technika, emlékszem, még nagyon kezdő voltam, amikor erről beszélgettünk többen még a régi Rádió Caféban, és akkor az egyik ilyen technika, amit javasoltak a többiek, hogyha nagyon nem tudod, hogy hogyan tovább, akkor vissza kell kérdezni az utolsó információra. Meg ez arra is jó, hogyha mondjuk ne egyik elvesztetted a vonalat, mi közben beszélt az interjú alany, és volt egy ilyen nem élő interjú, és akkor valaki, valamint az interjú alany mondta, hogy és akkor kinéltünk Münchenben. És mondtam, Münchenben? Erre emlékeztem, hogy erre vissza kell kérdezni, és akkor, hát igen, mert, és akkor abból valami kijött, amíg mit tudom én mi, ahogy miért mentek oda, vagy nem tudom, és addig én ki tudtam találni a következő kérdést. Úgyhogy ez egy létező dolog. Van, igen, ilyenkor egy kicsikét lassabban beszélünk, de csak azért, hogy mindenki értse, és közben mi kitaláljuk. És milyen jó, hogy eltelt az idő, most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Keresztes Jánossal, aki egyébként a Margit-szigeti Szabadtéri Színpad program koordinátora.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Keresztes János színész, aki egyébként a Margit-szigeti Szabadtéri Színháznak a program koordinátora, és az előzőekben beszélgettünk arról, hogy milyen is volt a te színész életed, de leginkább arról, hogy most sokkal inkább, mint hang vagy jelen. Ugye nagyon sok rádió, televízió, reklámot mondasz, illetve dokumentumfilmeket narrálsz, szóval ilyen értelemben ismerhetik jobban a hangodat. De ez egy fontos, hogy a Margit-szigetnél vagy te, és ott egész éves elfoglaltságod van, tehát nem csak a szezonra vonatkozik, és én éppen ma reggel itt dühömbe hadat üzentem a külföldi kifejezéseknek. Még a programkoordinátorral csak-csak el vagyok, de akár mondhatnánk szervezőnek is ezt,
így
ugye?
Így van, így van.
Jó. Na, akkor mondd, hogy neked mi a feladatod?
Nem egyedül vagyok én ebben a pozícióban. Nyilván a fő döntést ezt mindig Bán Teodóra, a színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője hozna meg, de vagyunk többen, akik a programokért felelünk, és szeretném is elmondani a Sós Anita kolléganőm, illetve akik a nemzetközi produkciókat szervezik, a Bátori Zsuzsi és a Nyitrai Laci, aki már volt nálad itt
vendég. Már többször volt, mert igen. Hogy ugye ő volt már zeneszerző minőségében, volt már saját darabbal, volt több Margit-szigeti darabbal, igen. Igen, tehát így több kreativitás, több energia, és ezt együtt csináljátok, vagy mindenkinek megvan a maga feladata?
Vannak területek, amit közösen csinálunk, de minden produkciónak van egy felelőse, és akkor minden egyeztetés egészen az előkészületektől a megvalósításig, ott a mi felelősségünk, hogy ott minden rendben legyen. Nyilván akkor, amikor egy nemzetközi produkció jön, akkor azért ott szerte ágazóbb a feladat, vagy amikor egy olyan produkció érkezik, ahol mondjuk 200 szereplő van, az nem ugyanaz, mint amikor 6-an, 8-an, 10-en vannak a színpadon. És ami még nehézség, hogy nálunk mindenből egy vagy kettő van. Tehát ugyanúgy elő kell készíteni technikailag, a műszaki rájdereket leegyeztetni, szerződést kötni, mint egy bármely más produkciónál, de nálunk ugye kettőnél több nincsen. Talán most, ha jól emlékszem, az Evitából lesz kettő, aminek egyébként nagyon örülök, mert a nagyon jó előadás többször volt már a korábbi változata a Margit-szigeten, és két szereposztással tekinthető meg majd Bakos Kis Gábor rendezésében.
Igen, erről már volt a múltkor szó. Igen, tehát itt minden egyes este egyedi, és a Margit-sziget az ettől is tud egyébként ebben a szezonban, vagy hát így május végétől, augusztus végéig, szeptemberig különleges lenni, hogy valóban nagyon-nagyon sok színű, nagyon sok produkció, nagyon sok műfaj, és mindenből egy, maximum kettő, ahogy te mondtad. A május, egyébként az elmúlt időszakban már többször beszéltünk, és több mindenki volt itt úgy díszlet és jelmeztervezőtől, mint akármelyik darab fő szereplője is, de ha nézzük az elejét, akkor most már benne vagyunk, május 19-én kezdődik, ugye? Most volt az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztató, de május 19-én vasárnap rögtön gyerekprogrammal kezdünk, nappal.
Így van. Különösen fontosak a gyerekprogramok nálunk. 38 darab kísérőprogramunk lesz szombat és vasárnap délelőtt 10:30-tól. Ezek főként bábelőadások, kis színházi előadások vagy kis koncertek, és ezek már május 1-től zajlanak is, tehát már most hétvégén is akár ki lehet jönni, de május 19-én vasárnap 10:30-tól egy nagyszabású pünkösdőlő lesz a csillagszemű gyermektánc együttessel, és nagyon sok programmal készülnek ők, lesz pünkösdi történetmesélés, de táncokat is lehet majd tanulni a néptáncosoktól, énekek, énektanulás, hangszerbemutató, pünkösdi játékok, pünkösdi király és királylány választás, tehát tényleg nagyon sok minden lesz, nem is akarom felsorolni az összeset, és természetesen aznap este az első nagyszínházi bemutatónkra kerül sor, a Mária evangéliumát nézhetik meg a kedves néző.
Annyit meg mondjuk el a pünkösdi programról, hogy ez egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött, szóval ezt megtalálja mindenki a honlapon, mert regisztrálni viszont kell erre a családi eseményre.
Igen, de csak erre, illetve majd a gyermeknapra kell, az összes többi kísérő programra nem kell.
Na, ez is fontos. Igen. És ugye a gyereknap a másik ilyen, ami közel van, és aztán utána belemehetünk itt a nemzetközi produkciókba is, amiről említetted, hogy lesz belőle jó néhány.
Nagyon sok lesz, igen, és ennek különösen örülünk.
Szerintem a közönség is.
Az egyik, ami nagy kuriózum, hogy a Londonból egy West End sztár lesz majd a vendégünk, Bradley Jayden fog eljönni az ő kis zenekarával, és egy musical koncertet fog adni. Ő egy nemzetközi turnét kezd most meg, Triestben lesz előadása, New Yorkban, Londonban, és Budapesten a Margit Szigeti szabadtéri színpadon, úgyhogy ezt mi nagyon-nagyon-nagyon várjuk, és kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fogja majd a legfontosabb szerepeit itt prezentálni a Margit Szigeti szabadtéri színházban. Például a Nyomorultak mindhárom férfi főszerepét is játszotta már, és ebből is lesz majd egy-két dal, ha minden igaz, illetve a Shrek musical, tehát
Ghost. Igen, tehát aki nemzetközi musicalben otthon van, annak biztos óriási élmény lesz. Aki nincs otthon, annak meg valószínűleg az újdonság erejével hat, de feltétlenül akkor is nagyon-nagyon jó szórakozás, hiszen ő neki tényleg, ahogy ezt fel is soroltuk, vagy említettük, jó néhány nagyon komoly szerepe volt, és ez a turné, ez most erről szól, hogy ezeket a dalokat viszi.
Így van.
És ez június 18-a, hogyha
van,
jól.
Látod, hogy mennyire figyelsz, mert nekem kellett volna elmondani, hogy
itt van előttem is a monitor, képzeld.
Jó, csak a legfontosabbat nem mondtam el, hogy mikor
nem
lesz.
Baj, azért vagyok én, hogy segítsek. Szóval június 18, igen, de addig is előtte is számtalan dolog lesz. Beszélj valamelyik te projektedről, ami neked kedves. Ha már, ugye, mint programkoordinátor, ugye több is van.
Így van. Az egyik az, ami különleges, az a Székesfehérvári Balett Színház és a Boban Márkovics Orkesztár közös produkciója. Ők létrehoztak korábban egy táncszínházi előadást Parádé címmel, és ezt láthatja majd a közönség az első részben, ez egy közel egy órás produkció, és aztán lesz egy szünet, egy kis átszerelés, és a második részben pedig koncert lesz, a Bobán Márkovicsék fognak adni önálló koncert, de természetesen az első részben a Balettszínház előadásában is élőben közreműködnek a színpadon, ez egy különleges előadás lesz. Egerházi Attila rendezte, és ő a koreográfusa is a produkciónak. Ez egy különleges színházi és zenei élménynek ígérkezik.
Avasd már be egy kicsit minket abba, ugye, és abból kiindulva, amit mondtál is, hogy itt általában egy alkalom van, egy darab, vagy mű, vagy koncert bemutatására. Én tavaly is jó néhányon voltam kint, és beszéltem is színészekkel, akik mondták, hogy azért szeretik ezt, mert például van, akinek ez a lehetősége van arra, hogy megmutatkozzon Budapesten. És mivel ez egy szabadtéri színház, nyár, nagyon jó hangulat, nagy a befogadó tér, szóval, hogy sokakhoz eljut, többekhez, mint hogyha mondjuk valamelyik kőszínházban egy kis kamarateremben játszana. Szóval, hogy ez lehetőség is. De hogy milyen ezután a hangulat? Mert ugye előtte nyilván van egy-két próba lehetőség, de én úgy gondolom, hogy ott együtt a stáb, a leszerepelt produkció, meg úgy egyáltalán ti, akik a Margit szigetet csináljátok, ott utána vagytok együtt, amiből már nem biztos, hogy a közönség lát valamit, bár szoktak a művész bejárónál, mutatom idézőjelbe, átsorogni, és szoktak is kijönni a művészek. Tehát, hogy mi történik akkor, mikor minden lement rendben?
Nem történik másként, mint amikor egy közszínházi előadás premiér.
Miért nem mondod, hogy fantasztikus a hangulat?
Fantasztikus a hangulat.
Mert azt hittem, hogy egyébként egy ilyen óriás ünneplés van. Olyankor.
Mindig van, természetesen mindig van egy kis pesgőzés, ugyanúgy, mint egy közszínházi bemutatót követően. Nyilván ez egy különlegesebb élmény, mert 3000 ember előtt játszani, az fantasztikus lehet a színész kollégáknak. Mindenki nagyon készül, mindig például az Evitánál, hogyha már beszéltünk, akkor két szereposztással is bemutatjuk, tehát gyakorlatilag mind a kettő premier lesz, mind a kettő azzal a magasztos érzéssel kerül meg bemutatásra.
Az a társaság az egyszer mutatja be.
Így van. És azt követően nyilván játszani fogják majd Győrben. Mindig van egy különlegesség. Igazából szerint az, ami más, az ahogy elkezdődik, mert óriási méretű a színpad is. Tehát amikor megszokta az ember, hogy mondjuk jobb egyen kimegy, és bal hátul visszajön, amikor bepróbálta, nem tudom, 6 héten keresztül, akkor megszokta, hogy ott van, nem tudom én, nem tudom, 50 méter, vagy 40, na most itt lehet, hogy 150 van, tehát hogyha olyan a díszlet. És be kell érni végszóra, tehát ki kell találni, hogy akkor nem ott kell kimenni, hanem hátrébb, mert akkor nem érek vissza a következő jelenésemre. Tehát ilyen dolgok sok van, tehát kicsit át kell rendezze a rendező a produkciót a technikai adottságok miatt. Inkább ez számomra ez különleges. Egyébként engem a színházból mindig is ez jobban érdekelt.
És te látsz
premier után.
Jó, oké, de tudod, a halandókat érdekli. De ebbe a próba folyamatba belelátsz, vagy akkor, ha épp akkor van, amikor te ott vagy, és nincs más dolgod?
Hát, ha színházi előadás készül, és nincs hozzá közöm, én akkor is kimegyek.
Mert, na, akkor téged ez ennyire érdekel.
Igen. Tavaly volt a Báthori Erzsébet, és kint voltam a Bagó Bercivel, Novák Petivel, mert nagyon-nagyon érdekelt, hogy ők hogyan dolgoznak, és kiváló előadás volt, nagyon jó volt a próbaidőszak, még a világító próbán is ott voltam.
Tehát érdekes számodra, hogy hogyan játsszák be ezt az egész teret, hogy fog ez kinézni, hogyan instruálnak. Tehát akkor ilyen értem, az instruálás az a fontos neked?
Azt, hogy hogyan, ezt hogy hogyan készül egy előadás, hogy egy rendező hogyan álmodja ezt a színpadra, milyen instrukciókkal, milyen atmoszférát teremt, és ez hogyan valósul meg. Ez engem nagyon érdekel, és mondom, sokszor van szerencsém ezekben részt venni.
Egy ekkora színpadban sok lehetőség van egyébként. Ezt én is mindig felteszem ezt a kérdést, tehát nem tudom megunni, és nem tudom megunni az erre kapott választokat, hogy hogyan kell ezt átkonvertálni egy-egy darabot, hogyan, ez milyen feladat. És általában egyébként mindenki szereti. Nem kérdés, hogy melós, tehát, hogy át kell valahol feltehetően variálni dolgokat, de attól még ezt mindenki szereti, hogy oda varázsolja.
Igen. És én évközben is többször kimegyek, ugye nem ott van kinn az irodánk, mert nyilván téliesítjük a színházat, és le kell szerelni még a takarófalakat is, hogy el ne vigye a szél, vagy a hó, de Szolga Istvánnál voltam kint nemrég, ő a nagyon régóta ott van, már nyugdíjas, de ahogy egyébként már beszéltük is, hogy nem csak a színészek, de a színházi embereknek is szükségük van arra, hogy alkossanak, és ez István is, talán nem haragszik meg elmondom, hogy elmúlt már 80 éves, de még mindig aktívan műszaki tanácsadóként segíti a műszaki igazgatót, meg bennünket is, és a múltkor kint voltam, és mondom, István, azért szeretek megállni itt a színpadon, mert benne az irodában csak e-mailek vannak, telefonok, tehát olyan, mintha egy telefonközpontban lenne az ember, de hogy mégiscsak itt van a színház, a színpadon. És nagyon szeretek vele beszélgetni, és nemrégben fölmentünk a víztorony tetejére, de a tető tetejére, és ott már van egy kis biztonsági lépcső, és nagyon nagy élmény ott a egész Budapestet megtapasztalni. Egyébként a víztorony látogatható, csak így zárójelben.
Oké, de veled kell barátkozni, hogy a tető tetejére akar menni valaki, ez már kiderült.
Jó, kulcs.
Oké. Közben pedig letelt a mi időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Margit-szigetre azért időről időre visszatérünk, hiszen az nem titok, hogy a rádiós partnerei vagyunk a színháznak, és a különböző produkciókról lesz nálunk szó. Szóval még az is lehet, hogy te is jössz majd, most köszönöm.
Én köszönöm szépen. Hát jövök egyébként, mert ugye itt készülnek a Margit-szigeti rádiószpotok.
És hát
a kollégák meg is lepődtek, hogy jövök, hogy hát ne arra úgy mondta Tomi, hogy nem vagy beírva. Hát mondom, igen, mert most nem hozzád jövök, hanem...
Nagyon köszi. Keresztes János.
Én köszönöm.
Színész, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház programkoordinátora volt a vendégem. Most pedig hírek jönnek, és aztán jövök vissza. Maradjatok ti is.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.